Így szeretnek a halottak. Egy. A hotel közel állt a dombtetőhöz, ami pont annyira volt lankás, hogy segítse az embert lefelé menet az italboltba, visszafelé, üveggel a kézben pedig pont annyira volt meredek, hogy még épp megérje lemenni. A hotel egykor páva zöld volt, rikító színű, de az esőzés, a különös Los Angeles-i eső miatt, ami megtisztít és megfakít mindent, az élénk zöld festék már csak gyengén tartotta magát, mint az emberek, akik ott laktak. Hogy hogyan kerültem oda, és miért hagytam ott az előző lakhelyemet, arra már nem nagyon emlékszem. Nyilván köze volt ahhoz, hogy egyfolytában ittam, dolgozni nem sokat dolgoztam, meg hogy reggelente hangos veszekedéseket folytattam az utca hölgyeivel. És a reggel alatt nem a délelőtt 10:30-et, hanem a hajnali 3:45-et értem. Ha nem a rendőröket hívták, akkor általában egy ajtó alá csúsztatott vonalas füzetből kitépett cetlivel ért véget a történet, amire ceruzával azt írták: kedves uram, kénytelenek vagyunk megkérni, hogy költözzön el, amilyen gyorsan csak lehetséges. Egyszer kora délután esett meg. A veszekedésnek vége volt, felsöpörtük az összes törött üveget, az üres üvegeket papírzacskókba tettük, kiürítettük a hamutálakat, aludtunk, felébredtünk, és épp a hölgyön munkálkodtam, amikor hallottam, hogy beteszik a kulcsot az árba. Annyira meglepődtem, hogy csak gyömöszöltem a hölgyet tovább. Aztán megállt az ajtóban a kisnövésű 45 év körüli menedzser, akinek se haja, se szőre nem volt, kivéve talán a füle és a töke körül. Ránézett a nőre alattam, odajött és rámutatott. Te most szépen eltűnsz innen. Abba hagytam az ügyködést, oldalt fordítottam a fejemet, felnéztem a menedzserre, aki rámutatott. És te is tűnj el innen. Aztán megfordult, kiment, csendben becsukta az ajtót és elment. Újra neki veselkedtem, és méltóképp búcsúztunk a helytől. Szóval ott voltam a fakózöld hotelben a rongyaimmal teli bőröndel, akkor épp egyedül, de legalább volt pénzem lakbérre. Józan voltam, és a másodikon kaptam egy utcára néző szobát. A telefon kint volt az ajtó előtt a folyosón, rezsó az ablakban, volt egy nagy mosdó, kis hűtő, néhány szék, egy asztal, egy ágy és a fürdőszoba a folyosó végén. Bár az épület nagyon öreg volt, még lift is volt benne. Régen előkelő helynek számított. Szóval ott voltam. Első dolgom az volt, hogy vegyek egy üveg piát, és miután megittem egy pohárral, majd megöltem két csótányt, már is úgy éreztem, hogy oda tartozom. Aztán a telefonhoz mentem, hogy felhívjak egy hölgyet, akiről úgy gondoltam, hogy tud nekem segíteni, de a jelek szerint épp másnak segített. Éjjel 3 óra körül valaki kopogott. Felvettem a szakadt köntösömet, és kinyitottam az ajtót. Egy nő állt ott fürdőköpenyben. Igen? Kérdeztem. Igen?
Itt lakom a szomszédban, Mici vagyok, a folyosó végéről. Láttalak, amikor telefonáltál?
Igen.
Aztán a háta mögül előhúzta a kezét, és megmutatta, mi van benne. Egy 1/2 literes jófajta viszki volt.
Hát gyere be, mondtam.
Elmostam két poharat, és kinyitottam az üveget.
Tisztán vagy vízzel?
Úgy 2/3 vízzel.
Volt egy kis tükör a mosdó felett, megállt előtte, és megigazgatta a hajcsavaróit. Odaadtam a poharát, és leültem az ágyra.
Láttalak a folyosón, már messziről látszott, hogy rendes ember vagy. Én meg tudom állapítani. Laknak itt páran, akik nem annyira rendesek.
Állítólag egy rohadék vagyok.
Nem hiszem.
Én sem.
Megittem az italomat. Ő csak kortyolgatott, úgyhogy addig csináltam magamnak egy másikat. Cselverésztünk. Aztán ittam még egyet. Majd felkeltem, és megálltam mögötte.
Te kis huncut.
Megütöttem.
Te tényleg egy rohadék vagy.
Az egyik kezében egy hajcsavarot tartott, magamhoz húztam és megcsókoltam a vékony kis öregasszonyos száját. Óha volt és nyitott. Készen állt rá. Adtam neki egy italt, az ágyhoz vittem és leültettem.
Édd meg.
Megitta. Oda mentem a mosdóhoz és kevertem neki még egyet. A köntös alatt nem volt rajtam semmi. Szétnyílt és a farkam kilátszott.
Istenem, mennyire mocskos vagyok, gondoltam magamban. Egy hímringyó vagyok. Egy filmben szerepelek.
A jövő családi moziában. Időszámításunk után 2490-ben. Alig bírtam megállni, hogy ne röhögjek magamon, amint ott állok azzal az ostoba buzogánnyal. Igazából csak a viszkit akartam. Meg egy kastélyt a dombtetőn. Egy gőzfürdőt. Akármit, csak ezt ne. Visszaültünk az ágyra, fogtuk az italt, újra megcsókoltam, és a nikotinnal átitatott nyelvemet belenyomtam a szájába. Aztán feljöttem levegőért. Szétnyitottam a köntösét, és ott voltam melle. Hát, szegénynek nem volt sok. A számba vettem az egyiket. Lógott és nyúlt, mint egy áporodott levegővel félig felfújt lufi. Bátorságot gyűjtöttem, és szopogattam tovább a melbimbóját, miközben ő megfogta a buzogányt, és domborított. Hátra estünk a rozog ágyon, és úgy, ahogy voltunk, köntösben magamévá tettem. Három. Lúnak hívták. Ült már, és annó kőfejtőként dolgozott. A földszinten lakott a hotelban. Utoljára egy csoki gyárban az edényeket vakarta tisztára, de onnan is kirúgták, mint az összes többi helyről a pia miatt. Mikor lejár a munkanélküli segély, olyanok leszünk, mint a patkányok. Patkányok menedék nélkül, akiknek lakbért kell fizetnie, akik megéheznek, akiknek feláll a farka, akiknek a lelke elfárad, és se képzettségük, se szakmájuk. Szarügy, ahogy mondani szokták, de ez Amerika. Nem akartunk sokat, de még azt sem kaptuk meg. Szarügy. Lóval egy este találkoztam, amikor társaság volt nálam. Az én szobám volt a buliszoba. Mindenki eljött. Volt egy indián, Dick, akinek jó szokása volt, hogy kis üveg viszkiket lopott, és a fiókjában tárolta. Azt mondta, hogy így biztonságban érzi magát. Amikor már sehol se jutottunk italhoz, végső megoldásként mindig az indiánhoz fordultunk. Nekem nem ment a lopás, de egy trükköt eltanultam elevemtől, egy vékony bajuszú tolvajtól, aki egyszer műtösként dolgozott egy kórházban. Az ember bedobálja a felvágottat és a többi árucikket egy nagy zacskóba, majd rápakolja a krumplit. Az eladó megméri, és így krumpli árban lehet elhozni az árut. De legjobban az ment, hogy rábeszéljem Dicket, hogy adjon hitelt. A környéken rengeteg Dick volt, és az italboltost is Dicknek hívták. Gyakran megesett, hogy elfogyott a piánk. Olyankor mindig leküldtem valakit. A nevem Hank, mondd meg Dicknek, hogy Hank küldött egy fél literért hitelbe, és ha valami kérdése van, csak hívjon fel. Utasítottam az illetőt. Oké, mondta és elindult. Aztán vártunk egy darabig, már a szánkban éreztük a pia ízét, idegesen járkáltunk fel alá, dohányoztunk, és majd megőrültünk. Aztán megérkezett a csávó. Dick azt üzeni, hogy nincs. Azt mondja, már nincs nála hiteled? Á, kurva életbe! Üvöltöttem ilyenkor mindig, majd vörösen izzó szemmel, borotválatlan felháborodással pattantam fel. A kurva anyját a szemét ládának! És tényleg dühös voltam. Őszinte dühött ki belőlem, nem is tudom honnan. Bevágtam maga mögött az ajtót, lementem a lifttel a földszintre, majd le a dombon. Az a rohadt szemét! Az a rohadt szemét láda! Azzal beviharzottam az italboltba. Na, ide figyelj, Dick! Hello, Hank! Két üveggel, de azonnal! És mindig valami márkás viszkire mutattam. És kérek még két csomag cigit, egy pár szivart azokból ott, és mit is még? Egy doboz sós magyarót! Erre Dick mindig összeszedte a cuccokat, és letette elém a pultra, majd megállt, és rám nézett. Na és fizetsz? Csak írd a többihez, Dick! De már így is 23-50-nel loksz nekem. Régen még fizettél legalább hetente egyszer valamennyit. Emlékszem, péntek esténként? Na de most már 3 hete nem fizettél. De te nem vagy olyan, mint a többi lecsúszott szerencsétlen. Te úri ember vagy. Benned megbízom. De nem törlesztenél néha napján egy dollárt? Nézd, Dick, nincs kedven vitatkozni. Most berakod ezeket itt egy zacskóba, vagy visszarakjuk a polcra? És akkor mindig odalögtem elé az üvegeket, meg a többi cuccot, és vártam, közben cigarettáztam, és úgy csináltam, mintha enyém lenne a világ. Körülbelül akkora úriember voltam, mint egy szöcske, és közben nem éreztem mást, csak félelmet, hogy majd azt teszi, ami ebben az esetben észszerű lenne, hogy fogja és visszarakja az üvegeket a polcra, és elküld a francba. De ilyenkor mindig lekokadt a képe, beletette a cuccot egy zacskóba, aztán vártam, amíg hozzáadja a többihez, és elkészül az új számla. amit aztán odaadott, mire én bólintottam és kimentem az üzletből. Ilyen körülmények között mindig jobb íze volt a piának, és amikor megjelentem a szobában az itallal, a fiúk, lányok előtt, én voltam a király. Egyik este Lúval üldögeltünk a szobában, egy hete késett a lakbérrel, nekem meg pont akkor kellett volna fizetnem. Portóit iszogattunk. Már a cigarettát is sodornunk kellett. Lúnak volt egy kis sodrógépe, amivel egész jó cigiket lehetett előállítani. Az egyetlen cél az volt, hogy az ember körül legyen négy fal. Amíg megvolt a négy fal, addig esély is volt. De ha az ember kikerült az utcára, már nem volt esélye. Akkor végleg sarokba szorították. Mert onnantól minek lopni, ha úgy sincs hol megfőzni az árut? Vagy hogy lehet egy jót dugni, ha az ember egy sikátorban él? Hogy lehet úgy aludni, ha a hajléktalan szálláson mindenki horkol? Meg ellopja a cipődet? És büdös, és őrült, és még csak kiseverheti az ember. Kell az a négy fal. Csak adjanak az embernek négy elég hosszú falat, és övé az egész világ. Szóval egy kicsit aggódtunk, minden lépés olyan volt, mintha a házinéni élet volna, aki egyébként egy nagyon misztikus házinéni volt. Egy fiatal szőkenő, akit senki nem tudott megdugni. Nagyon távolságtartóan viselkedtem vele, remélvén, hogy ettől majd közeledni fog hozzám. Közeledett is, majd kopogott, de mindig csak a lapbérért jött. Volt egy férje valahol, de ezt sose láttuk. Ott is laktak a hotelban, meg nem is. Padlón voltunk. Úgy gondoltuk, ha meg tudjuk dugni a házinénit, véget érnek a megpróbáltatásaink. Ez egy olyan hely volt, ahol az ember minden nőt megdugott. Értelem, sőt, már-már kötelességszerűen. De őt valamiért nem tudtam, és ettől kisebbségi komplexusom lett. Szóval ültünk ott, szívtuk a sodort ciginket, ittuk a portóit, és a falak kezdtek körülöttünk szétmálani. Ilyenkor a legjobb beszélgetni. Az ember vadakat beszél és issza a borát. Gyávák voltunk, mert élni akartunk. Nem nagyon, de azért mégis. Én azt hiszem, mondta Lou, kitaláltam valamit. Tényleg? Aha. Töltöttem még egy pohárral. Együtt fogjuk csinálni. Hát persze. Neked nagyon jó a beszélőkéd. Rengeteg érdekes sztorit tudsz, és mindegy is, hogy igazak vagy nem. De azok? Nem úgy értettem, hanem hogy ez most mindegy. A lényeg, hogy jól tudsz előadni. Megmondom, mi lesz. Az utca végén van egy menő bár, tudod, a Molinos. Bemész, és csak annyit kell, hogy az első italra legyen nálad pénz. Ezt majd összeszedjük. Leülsz, szopogatod az italodat, és figyelsz, van-e valaki, aki elővillant egy kötek pénzt. Van ott egy-két vastag csávó. Kiszúrod valamelyiket, és odamész hozzá. Leülsz, bekapcsolod a kamugépet, ő pedig majd élvezi. Neked még a szókincsed is megvan hozzá. Na és akkor egész éjjel itat, te pedig egész éjjel iszol vele. Figyelj oda, hogy igyon rendesen. Zárórá után pedig az Alvarado Street felé terelgeted a sikátorhoz. Mondd, hogy szerzel neki egy jó fiatal puncit, vagy bármit, csak tereld el az Alvarado felé. Én pedig ott foglak majd várni ezzel. Azzal Lou benyúlt az ajtó mögé, és elővett egy baseballütőt. Egy nagyon nagy baseballütőt. Jézus Mária, Lou, azzal embert lehet ölni. De, hogy egy részeg embert nem lehet megölni, azt te is tudod. Na, józan lenne. Lehet, hogy megölné, de részegen csak leütni tudom ezzel. Aztán elvesszük a pénztárcáját, és felezünk. De figyelj, Lou, nekem ez nem megy, én egy rendes csávó vagyok. De hogy vagy rendes, a legaljasabb szemétláda vagy, akivel valaha találkoztam. Ezért bírlak. Négy. És találtam egyet. Egy dagadt példányt. Egész életemben ilyen dagadékok rúgtak ki, mint ez itt. Értelmetlen, alul fizetett lélekölő állásokból. Fog ez menni. Elkezdtem dumálni. Azt se tudtam, miről beszélek. Hallgatta, amit mondok, nevetgélt, bólogatott, és rendelgette az italokat. Karóra volt rajta, egy csomó gyűrű, és egy vastag, hülye kinézetű pénztárca volt nála. Kemény munka volt. Sztoriztam börtönökről, vonatrablókról, bordélyházakról. A bordélyházas történetek jöttek be neki a legjobban. Meséltem neki egy ürgéről, aki két hetente megjelent és gálásan fizetett. Neki csak az kellett, hogy egy kurva felmenjen vele a szobába, majd mindketten levetköztek, kártyáztak és beszélgettek. Most csak ültek ott. Aztán 2 óra múlva felállt, felöltözött, elbúcsúzott és elment. Hozzá se nyúlt a kurvához.
Azt a kurva,
mondta. Bizony. Rájöttem, hogy tulajdonképpen nem is bánnám, ha Lou óriási baseball ütőjével egy 6 pontost ütne a fején. Hát micsoda egy faszkalap? Hát micsoda egy utolsó darab szar? Te szereted a fiatal lányokat? Kérdeztem tőle.
Ha na!
Mondjuk a 14,5 éveseket?
Úr Jézus, hát igen.
Érkezik egy az 1,30-as a Chicagóból. Úgy 2,10-re van nálam. Ápolt, nagyon jó csaj és intelligens. Nagy a kockázat, úgyhogy $10 kérek, az sok?
Nem, az belefér.
Oké, akkor zárás után majd gyere velem. Végre eljött az éjjel 2, kikísértem onnan, és elindultunk a sikátor felé. Lehet, hogy Lou nem lesz ott, gondoltam magamban. Lehet, hogy kiütötte magát borral, vagy csak beszart. Egy ütés egy akkora erővel simán megölhet egy embert, vagy egy életre megnyomoríthatja. Dülöngéltünk a holdfényben. Senki sem volt az utcán. Könnyű lesz. Beértünk a sikátorba, Lou ott várt. De a Dagi észrevette. Maga elé kapta a kezét, és elhajolt Lou ütése elől. Az ütő pont fültövön vágott. Öt. Lou visszakapta a régi állását, azt, amelyiket a piálás miatt veszített el, és megesküdött, hogy csak hétvégeken fog inni. Jól van, cimbora, mondtam neki. Akkor tartsd magad távol tőlem, mert alkoholista vagyok, és egyfolytában iszom. Tudom, Hank, és bírlak téged. Mindenkinél jobban kedvellek, és tényleg csak arról van szó, hogy muszáj a hétvégére korlátoznom az ivázatot, csak péntek és szombat este ihatok. De vasárnap már semmit. Annak idején hétfőn reggel sohasem értem be, és ez az állásomba került. Szóval hétköznap nem jövök, de szeretném, ha tudnád, hogy egyáltalában nem miattad. Már leszámítva azt, hogy alkesz vagyok? Hát igen, azt leszámítva. Jól van, Lou, de akkor ne kopogtass az ajtómon pénteknél hamarabb. Lehet, hogy éneklést fogsz hallani, esetleg egy 17 éves gyönyörű lány nevetését, de akkor se kopogtass itt nekem. Ugyan már csak vén szatyrokat dugsz. Nincs öreg nő, csak kevés sör. A piától mind 17 évesnek néznek ki. Aztán elmesélte, hogy mi is a feladata, hogy a csoki főző gépeket kell kisuvickolnia. Ragacsos, mocskos meló volt. A főnök csak börtönviselt embereket vett fel, és halára dolgoztatta őket. Egész nap szitta őket, mint az állat, és nem tudtak vele mit csinálni. Mindig kevesebb fizetést adott, és nem volt mit csinálni. A panaszkodtak, ki voltak rúgva. A legtöbben feltételes szabadlábon voltak. A főnök a töküknél kapta el őket. Valakinek esetleg meg kellene ölnie, mondtam Lou-nak. Nézd, engem kedvel, azt mondja, én vagyok a valaha volt legjobb dolgozója, csak le kellett állnom a piával, mert kell neki valaki, akire számíthat. Egyszer még magához is áthívott, hogy fessem ki a fürdőszobáját, és nagyon jó munkát végeztem. Fent lakik a dombon egy nagy házban, és láttad kéne a feleségét. Nem tudtam, hogy ilyen nők is léteznek, annyira gyönyörű. A szeme, a lába, a teste, és ahogy jár, ahogy beszél. Úristen! Hat. Lou tartotta a szavát. Egy jó ideje nem láttam, még hétvégeken sem. Időközben pokoli időszakot éltem át. Az idegeimnek annyi volt. Egy kis zaj, és már is megőrültem. Nem mertem lefeküdni, aludni, rémálom jött rémálom után, és mindegyik szörnyűbb, mint az előző. Addig oké volt, amíg az ember totál részegen feküdt le, addig rendben. Na de ha fél részegen, nehogy Isten józanul, akkor beindultak az álmok, csak hogy nem lehetett biztosan tudni, hogy az ember most valóban álmodik-e, vagy a dolog a szobájában zajlik, mert amikor elaludt, az álmába beleköltözött az egész szoba. A mosatlan edények, az egerek, a leomló falak, a szaros bugyik, amit valaha kurva hagyott a padlon, a csöpögő csap, pisztolygolyónak látszó hold odakint az autók, tele józan és jól táplált népekkel, az ablakon bevilágító fényszórok, Minden, mintha egy sötét sarokban ülne, nagyon sötétben, és nincs segítség, és nincs magyarázat. Egyáltalán nincs magyarázat. Csak a sötét sarokban az izzadás, sötétség és mocsok, a realitás bűze, a mindenség bűze, a pókok, a szemek, a házinénik, a járdák, a bárok, az épületek, a fű, a nem fű, a fény és a nem fény bűze. És az embernek nincs senkije és semmije. A rózsaszín elefánt sohasem jelent meg, de feltűnt jó pár kis emberke igen vad trükkökkel, meg jött egy nagy alak is. Fölém hajolt, és meg akart folytani, vagy bele akarta ereszteni a fogait a nyakamba. Rám feküdt, én pedig izzadtam, meg sem tudtam moccanni, mert ott feküdt rajtam egy nagy, bűzös, szőrös valami. Rajtam. Na és ha nem ez történt, akkor az, hogy nappal órákra megszállt a leírhatatlan félelem, ami úgy nyílt ki bennem, mint egy óriási virág, és képtelenség volt megfejteni. Nem lehetett rájönni, hogy miért van ott, és ez csak rontott a helyzeten. Órákig ültem a szoba közepén egy székkel letaglózva, agyonütve. A szarás vagy a piálás kimondott erőfeszítést igényelt, ami nonsens, a fésülködés és a fogmosás pedig nevetségesnek és őrültségnek tűnt. Mint egy lángtengeren átkelni. Vagy hogy vizet öntsek egy pohárba, úgy tűnt, mintha nem is lenne jogom rá, elkönyveltem, hogy megőrültem, hogy nem vagyok alkalmas semmire, amitől még rosszabbul éreztem magam. Elmentem a könyvtárba, és próbáltam olyan könyveket keresni, amelyekben írnak arról, hogy mi lehet az, ami miatt így érzem magam, de vagy nem találtam olyat, vagy nem értettem, amit olvastam. A könyvtárba se volt egyszerű bemenni. Mindenki olyan jól érezte ott magát, a könyvtárosok, az olvasók, mindenki, csak én nem. Vécézni is csak nehezen tudtam a sok hajléktalantól, meg a melegektől, akik néztek, miközben pisáltam, és ők is mind erősebbnek tűntek nálam. Nyugodtnak és magabiztosnak. Átjártam az utca túloldalára, ahol egy betonépületben egy csigalépcső tetején több ezer láda narancsot tároltak. Az egyik épület oldalán volt egy felirat, Jézus megment. De se Jézus, se a narancs nem mentett meg semmitől, miközben gyalogoltam fel a lépcsőn, majd be a betonépületbe. Mindig is úgy gondoltam, hogy igazából ide tartozom, ebbe a betonsírba. Az öngyilkosság gondolata mindig is erősen dolgozott bennem, szaladgált, mint a hangyák a csuklom körül. Az öngyilkosság volt az egyetlen pozitív dolog. Minden más negatív volt. És itt volt Lou, aki örült, hogy csokoládé főzőgépekből vakarhatja ki a szart, csak hogy életben maradjon. Bölcsebb volt, mint én. Hét. Ekkor tájt megismerkedtem egy hölgyel a bárban, aki egy kicsit idősebb volt nálam, és igen eszes. A lába még jó volt, furcsa humora volt, és nagyon drága ruhákat hordott. Egy gazdag ember mellől csúszott le a létrán. Elmentünk hozzám, és összeköltöztünk. Nagyon jó nő volt, de egyfolytában ivott. Vikinek hívták. Dugtunk és bortittunk és dugtunk. Volt egy könyvtár jegyem, és minden nap elmentem a könyvtárba. Erről az öngyilkosság dologról nem beszéltem neki. Mindig vicces jelenet volt, amikor megérkeztem a könyvtárból. Kinyitottam az ajtót, ő meg rám nézett. Mi? Ma nincs nálad könyv? Viki, ebben a könyvtárban nincsenek könyvek. Aztán bementem, elővettem az üveget, vagy az üvegeket a táskámból, aztán nekiláttunk. Egyszer, miután végigittunk egy egész hetet, úgy döntöttem, hogy megölöm magam. Nem mondtam meg neki. Gondoltam, majd akkor teszem meg, amikor épp egy kocsmában keresi a következő áldozatát. Nagyon nem bírtam, hogy azok a dagadt bohócok dugják, de így szerzett pénzt, meg viszkit és szivart. Nekem persze előadta, hogy egyedül engem szeret, valamilyen oknál fogva Mr. Van Bilderasnak hívott, de nem tudtam rájönni miért. Berúgott, és folyton azt hajtogatta. Azt hiszed, olyan nagy menő vagy? Azt hiszed, hogy te vagy Mr. Van Bilderas? Én meg mindeközben azt fontolgattam, hogy hogyan is öljem meg magam. Egy nap már biztos voltam benne, hogy megteszem. Egy egész héten át ittunk portóit, vettünk 8 vagy 9 demizsonnal, és felsorakoztattuk őket a padlon. Aztán vettünk normál méretű üvegeket is, azokat mögéjük sorakoztattuk, azok mögé meg 4-5 kis üvegest. A nappal és az éjszaka egybefolyt. csak dugtunk és beszélgettünk, s ittunk és beszélgettünk, ittunk és dugtunk. Hatalmas veszekedések, amelyek szeretkezéssel végződtek. Egy édes kis disznó volt az ágyban, szűk volt és szeretett vonaglani. 200-ból egy ilyen akadt. A legtöbbjüknél az egész csak színház. Egy vicc. Na mindegy. Szóval talán emiatt az egész miatt, az ivászat meg a tudat miatt, hogy Vikit dagadt, buta bikák dugják, nagyon beteg lettem és depressziós. Ugyanakkor mi a fenét tehettem? Törjek be egy fegyvergyárba? Amikor a bor elfogyott, a depresszió, a félelem és annak a súlya, hogy hasztalan tovább folytatni, elviselhetetlen lett, és tudtam, hogy meg fogom tenni. Abban a pillanatban, hogy kimegy a szobából, nekem annyi. Hogy hogyan, abban még nem voltam biztos, de több száz módja volt. Volt egy kis gázrezsónk. A gáz elbűvölő. A gáz egy kicsit olyan, mint a csók. Meghagyja a testet egészben. Elfogyott a bor, járni alig bírtam. A félelem hadai és az izzadság teljesen beborította a testem, és felleszaladgáltak rajtam, ha végül is egyszerű. A legnagyobb megkönnyebbülés az lesz benne, hogy soha többé egy emberi lény mellett sem kell elmennem az utcán, látnom, ahogy cipelik magukat dagadtan, látnom a kis patkány szemüket, a kegyetlen két bites arcukat, virágzó állati mi voltukat. Milyen édes álom, hogy soha többé nem kell belenéznem egy emberi arcba. Lemegyek, megnézem az újságon, milyen nap van, oké?
Rendben, mondta Viki. Rendben.
Kimentem az ajtón, senki nem volt a folyosón. Egy emberi lény se. Este 10 körül volt. Lementem a húgyszagú lifttel. Nem kevés erőre volt szüksége ahhoz, hogy az ember elnyelesse magát azzal a lifttel. Legyalogoltam a dombon. Mire visszaérek, biztos nem lesz ott, gondoltam. Gyorsan cselekedett, amikor a pia elfogyott. És akkor megtehetem. De előbb tudni akartam, milyen nap van. Leírtam a domba aljára, kint volt az újságos állvány az üzlet előtt. Megnéztem a dátumot. Péntek volt. Péntek? Nagyon jó. Pont olyan jó, mint a többi. Ez jelentett valamit. Aztán elolvastam a főcímet. Milton Berle unoka testvére fejére ráesett egy kő. Nem értettem. Közelebb hajoltam és újra elolvastam. De ugyanaz állt rajta. Milton Berle unoka testvére fejére ráesett egy kő. És ezt nagy, vastag, fekete betűkkel írták, ez volt a szalagcím. A sok fontos dolog közül, ami a világban történt, ez volt a főcím. Milton Berle unoka testvére fejére ráesett egy kő. Átmentem az utca túloldalára, már is sokkal jobban éreztem magam, és bementem az italboltba. Vettem 2 üveg portóit, egy csomag cigarettát, hiterre. Amikor hazaértem, Viki még ott volt.
Milyen nap van?
Kérdezte. Péntek.
Oké,
mondta. Töltöttem 2 pohár bort. Volt még egy kis jég a hűtőben, a jégkockák finoman úszkáltak a pohárban.
Én nem akarlak boldogtalanná tenni,
mondta Viki. Tudom.
Előbb igyál egy kortyot.
Jó.
Becsúsztattak egy cédulát az ajtó alatt, amíg nem voltál itt.
Aha. Ittam egy kortyot, öklendeztem, rágyújtottam egy cigarettára. Ittam még egy kortyot, aztán odaadta a cédulát. Meleg Los Angeles-i éjszaka volt. Péntek. Elolvastam az üzenetet.
Tisztelt Mr. Csianszky, jövő hét szerdáig kap haladékot, hogy kiegyenlítse a lakbértartozását. Ha nem, kilakoltatom. Tudom, milyen nők járnak fel magához. És túl nagy lármát csap. És betörte az egyik ablakát. Pénzbe kerülnek ezek az extrák. Már ha fizetné őket. Nagyon kedves voltam magával eddig. Most viszont azt mondom, hogy jövő szerda vagy nincs tovább. A lakóknak már elege van a lármából, káromkodásból és éneklésből, ami itt folyik éjjel-nappal, és nekem is. Úgy pedig nem lakhat itt, ha nem fizet lakbért. Nem mondja, hogy nem figyelmeztettem. Megittem a maradék port, és majdnem ki is hánytam. Meleg, Los Angeles éjszaka volt.
Belefáradtam, hogy ezzel a sok hülyével kell basznom, mondta Viki.
Majd én szerzek pénzt, válaszoltam.
Hogyan? Hát semmihez sem értesz.
Igen, tudom.
De akkor mégis, hogy gondolod?
Valahogy.
De az utolsó csávó 3-szor is megbaszott. A végén már szanaszét ment a puncim.
Nyugi, bébi, én egy zseni vagyok. Mondjuk a baj csak az, hogy ezt senki sem tudja.
Na jó, de miben vagy te zseni?
Nem tudom.
Mr. Van Bilderas?
Igen, igen, én vagyok. Egyébként tudtad, hogy Milton Berle unokatestvére fejére ráesett egy kő?
Mikor?
Ma vagy tegnap.
De milyen kő?
Nem tudom, de úgy képzelem, hogy egy nagy, macs sárga kő.
És kit érdekel?
Hát engem nem. Engem aztán nem. Leszámítva...
Mit?
Hát leszámítva azt, hogy ez a kő mentette meg az életem.
Micsoda fasságokat beszélsz?
Hát mert egy fasz vagyok, mondtam vigyorogva, és szétlocsoltam a bort.